mi segítségünk Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Gyertek, kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek a ma igéjét, mely ma adatott nekünk szent lecke gyanánt, mely írva található a Máté szerinti szent evangéliumban. A Máté szerinti szent evangélium 14. fejezetében, a 14. fejezet 22. verszakától egészen a 33. verszakkal bezárólag. Hogy miként szól Istenek igéje hozzánk az idézett szakaszból, keresztényi alázattal és odafigyeléssel helyünket elfoglalva hallgassuk. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beeste lett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor oda ment hozzájuk Jézus, a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek. Azt mondták, hogy kísértet, és ilyetükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter akkor így szólt hozzá. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt? Jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták. Valóban Isten fia vagy. Isten tegye áldottá az ő igének, olvasását, hallgatását és szívünkben tartását. Gyertek Isten megszólító szavára, válaszoljunk imádságban. Drága mindenható atyánk, kegyelmes Istenünk. Leborulunk előtted, és hozzád szólunk, és kérünk, hogy taníts bennünket hinni, taníts bennünket bízni, hogy igaz bizalommal ünnepelhessük ünnepeinket, élhessük életünket, hogy most valóban tudjunk téged dicsérni, és tudjuk felajánlani neked minden javunkat, minden tapasztalatunkat, minden, ami velünk történt, hogy azt egyedül te művelted. És drága atyánk, oly jó tudni, hogy amikor mi szólunk hozzád, te azonnal válaszolsz. Azonnal kibocsátod lelkedet, és a mi lelkünk ráncait kisimítja. A mi készületlenségeinket, a mi erőtlenségeinket megkészíti és megerősíti. A mi tudatlanságunkat bölcsességeddel elteljesíted. És a mi szeretetlenségünk helyett az igaz testvéri szeretet, az atyafiúi szeretetet plántálod a mi szívünkbe. Kérünk hát hallgass most meg. Hallgass meg bennünket, mert szükség hiány vagyunk. Olyan szükséggel vagyunk, mely egyedül te általad lehet betölteni. Egyedül a te szent lelked tiszta fénye az, mely a mi életünket felállítja, nekünk tartást ad, és valóban megépítesz bennünket, ahogy megépített dolgainkat. Kérünk hát ezért lelkedért. Ne tekints a mi sötétségeinkre, a mi bajainkra. Ne tekints a mi rosszaságainkra, a mi bűneinkre és vétkeinkre, melyben bővelkedtünk az elmúlt héten is. Ne tekints a mi büszkeségünkre se, hogy mit tudtunk megtenni, hanem tekintsél egyedül szent fiadra, és általa kegyelmezzél meg a mi lelkünknek. Így kérünk hát, lehet kisé több szóval, de őszinte szívvel és odafigyeléssel. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk hát, hallgass meg bennünket. Jövel, szent lélek, Úristen, töltsd be a mi szíveinket éppen. Amen. Ige hirdetése készülve, kedves testvérek, a 168. énekünket énekeljük. A 168. énekünk utolsó, negyedik verszakát, negyedik, utolsó verszak ezen szavakkal kezdődik. Kérünk, Úristen, Krisztus Jézusért, vérrel pecsételt szent szerelmedért.
A 7. Zsoltár 3. verséből szólít meg bennünket, és keresi a mi szívünket. 37. Zsoltár 3. verse így szól. Bízzál az Úrban, és tégy jót. Akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Amen. Bízzál az Úrban, és tégy jót. A zsoltáros körülnéz a világban, és azt látja, hogy úgy nem igazán van a helyén minden. Azt látja, hogy azok, akik bűnösök, azok, akik gonoszok, azok néha még szerencsések is, vagy legalábbis szerencsésebbek, mint azok, akik jó úton járnak, azok, akik igyekeznek erkölcsösen élni, tisztán megtartani magukat Isten törvényei szerint. És kérdezi az Istent, aztán az Isten válaszol neki, és tulajdonképpen ezzel a válasszal indul a 37. Zsoltár. Egy nagyon erős kijelentés a 3. versben, pontos útmutatás. Mindig azon akadunk el leginkább, legalábbis egyik konferencián ezzel mentek neves, képzett gyülekezeti tagok, presbiterek, tisztségviselők püspökünkhöz, hogy ne moralizáljatok, mondjátok meg, hogy mit kell tennünk. Nos, az Isten megmondja pontosan, hogy mit kell tennünk. Először is szeretné a hozzáállásunkat megváltoztatni a dolgokhoz. A hozzáállásunk nagyon fontos, hiszen döntéseinkből élünk. Mindenhol döntéseket kell hoznunk, de ha úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk döntéshozó szervben, vagy döntés előtt, vagy döntés után az életünkben, a legegyszerűbb döntések is döntések. Az, hogy reggel felkelünk, az, hogy elindulunk az útjainkon, az, hogy válaszolunk valakinek, az is döntés. Sőt, döntés az is, hogy hogyan érezzük magunkat. Ez talán furcsának hangzik. Hogy lehet döntés az, hogy én hogyan érzem magam? Azért gondolkodjunk egy picit, azt mondja az ige, hogy bízzál. A bizalom az nem egy érzés. Azt hiszük, hogy igen. Pedig parancsba van adva. Ez olyan, mint a szeretet egyébként. Sokan azt hiszik, hogy a szeretet az egy nosztalgikus érzés. Vagy valamilyen olyan dolog, amit ilyen szívekkel meg lehet rajzolni, és aztán valami különleges, emocionális dolgok történnek, folyamatok mennek végbe bennünk, holott a bibliai régi értelmezése szerint mind a héber, mind a görög szónak a szeretet, az cselekvő, az ige. Tehát a bizalom is az. Egy érdekes történetet olvastam nem is olyan régen egy könyvben. Egy házaspárról szól a történet, aki vesz egy új autót. Csodálatos új autó, amerikai történet, ezért érthető az, hogy amikor a szüleiket mennek meglátogatni, akkor mivel új autót vettek, ezért nem repülővel mennek, hanem kipróbálják az új autót, és 100 és 1000 kilométereket autóznak, csodálva az autót és csodálva a tájat. Nagyon megszeretik. Ott töltött napok után vissza is autóval jönnek, csak kevés idő marad, és felváltva vezetnek, egész éjszaka és egész nappal egymás után vezetnek, és mikor hazaérkezett ez a házas pár, akkor már nem volt erejük arra, hogy beparkoljanak, hanem kipakoljanak az autóból, hanem egyszerűen csak bementek, és lefeküdtek aludni, beestek az ágyba. Reggel, mikor kijöttek a ház elé, csodálkozva, illetve nem csodálkozva, először különös egyszerűséggel konstatálva, de aztán egyre idegesebben látták, hogy nincs a házuk előtt autó. Az első idegesség után még nagyobb lett a gond, hiszen benne voltak a dolgok, amiket otthonról elhoztak. És hogyha még csak egyszerű értékes dolgokról lett volna szó, az sem igazán lenne nagyon nagy jelentőségű, de benne voltak például olyanok, hogy régi fényképalbum, családi fényképalbum, ami pótolhatatlan. Felhívták a rendőrséget, a rendőrség elkezdte a nyomozást, biztatták őket, hogy megfogják találni az autót, 1 óra múlva is ezt mondták, 2 óra múlva is ezt mondták, 4 óra múlva is ezt mondták, és aztán 2 nap múlva elő is került az autó. A feleség nagyon ideges volt. A férj nyugodtan intézkedett, és a feleség megkérdezte, miért vagy ilyen nyugodt? Válasz. Figyelj, választhatunk, nem? Eltűnt autó és az idegesség, vagy eltűnt autó és a nyugalom. Az autó úgyis eltűnt. Én az utóbbit választom, nyugodt vagyok. Aztán, amikor megkerült az autó, a férj hozta hazafele, összetörte. Neki ment egy előtte álló autónak, ami nem sérült nagyon meg, vonó horog, ismerős lehet sok mindenkinek, nála viszont komoly kár keletkezett, és nagyon mérges volt. Mikor hazaérkezett, dühöngve csapta be az autó ajtaját. A felesége ott várta az ajtóban, mosolyogva. És 2 szót váltottak, aztán a férfi idegesen rákérdezett, minek örülsz ennyire, hát most törtem össze az autót. De figyelj, választhatsz. Összetört autó és idegeskedés, vagy összetört autó és nyugalom és béke. Az autó úgyis összetört. Én az utóbbit választom. És aztán egy nagyon kellemes estét töltöttek együtt. És az autót megcsináltatták természetesen. Szóval érzések és döntések. Igen, dönthetünk. Döntésre hív fel bennünket az Isten az életünk minden egyes pontján. Ahogy a hosszabbik evangéliumi szakaszban olvastuk, Péter is döntött. Arra az elhatározásra jutott, hogy rábízza Jézusra az életét. Bízott. Bátran kilépett a hajóból, és elindult Krisztus felé. És mi történik? Jár a vizen. Gyerekkoromban nagyon sokszor elgondolkoztam, hogy milyen is lehet az járni a vizen. Emlékszem, tévében láttam egy magyar feltalálót, csinált egy ilyen kis csónakszerű talpakat a cipő alá, és akkor azzal átment a Dunán. A talpak alatt volt ilyen kis lapát, ami mindig a hátra mozdulattal tolta őt előre. És csodálkozva nézte mindenki, hogy jár a vizen. Aztán lett egy vicc is. Előre elnézést kérek a rendőröktől, semmi bajunk a rendőrökkel, de akkor a rendőröknek elegük lett abból, hogy mindenki kicsúfolja őket, elhatározták, hogy megtanulnak vizen járni. És amikor mindenki tudott vizen járni, akkor kivonult az egész budapesti rendőrgárda, és elkezdtek sétálni a Dunán. És akkor néhány nézelődő a hidon állt, és nézte, hogy a rendőrök járnak a vizen. Azt mondja az egyik, te nézd, mert ezek a hülye rendőrök nem tudnak úszni. hozzáállás kérdése. Sokszor a hozzáállásunk nem változik, hogyha belül nem akarjuk megváltoztatni, akármi történik kívülről. Lehet jó, vagy lehet rossz is. Néha, hogyha olyan a hozzáállásunk, a legnagyobb jót is képesek vagyunk rosszul fogadni. Az elmúlt évben a gyülekezetünkben rádöbbentünk arra, hogy kifutottunk a költségvetésből ebben az évben. Rájöttünk arra, hogy nem vagyunk rentábilisak, és foganatosítottunk különböző intézkedéseket. Nagyon rosszul éreztük magunkat. Kellemetlen volt, de elhatároztuk, hogy Isten azt kéri, hogy oda tegyük magunkat, ezért oda tesszük magunkat, és adakozunk. Ez a döntés született a presbiteri gyűléseken, és ezt hirdettük a gyülekezeti tagoknak, akik ha tudtak, természetesen csak a bibliai mércével, ami azt jelenti, hogy jókedvűen. Nem tudom, mennyire volt ez bennünk akkor igaz, de igyekeztünk felülkerekedni minden negatív érzésen, közben persze sírtunk azon, hogy hát ugye, hogy lehet az, hogy nincs pénzünk. És amikor legutóbb jött a hír, hogy jövő évben felújíthatjuk a gyülekezeti házunkat, legalábbis a tető szerkezetét, akkor nemrég beszélgettem a presbiterekkel, és utólag nevettük el magunkat, hogy majdnem elsírtuk magunkat. Hogy mennyi feladat, hogy mennyi munka lesz ezzel, hogy mennyi mindent kell majd csinálnunk, és hogy büntethetett meg bennünket ennyire az Isten. Mert belül nem sikerült változtatnunk a hozzáállásunkon. Ezért elsősorban talán én vagyok a hibás, hiszen a lelki vezető lelkiségét átveszi a gyülekezet sokszor, vagyis azok, akik körbeveszik őt, de vallom, nagyon gyorsan elcsendesedtem. És rá kérdeztem az Úristentől arra, hogy talán nem pont ezért van ez a dolog? Vagy nem pont azért történik-e mindez, hogy megpróbáljuk magunkat bízva az Istenre helyezni? Az Isten útmutatására és a kijelentésére. Hiszen ő volt az, aki ezt a gyülekezetet létrehozta. Ő volt az, aki mindannyiunk életét a semmiből előszólította. Ő volt az, aki már nagyon sok mindenen keresztül vezetett bennünket, és ő volt az, aki a próbákon keresztül megmutatta nekünk, hogy milyenek vagyunk belül. Hogy amikor ott van az Isten áldása, akkor azt is tudjuk úgy venni, ahogy maga az Isten adja. Bizalommal is, szeretettel, mert az Isten is bízik bennünk. Az az igazság, hogy én már nagyon sokszor rászolgáltam volna arra, hogy az Isten ne bízzon meg bennem. Nagyon sokszor megtehette volna azt, hogy azt mondja, hogy hát hagyjuk inkább ezt a dolgot, és akkor keres valami más munkát magadnak. Vagy legalábbis itt ezt az életet itt fejezzük be, mert neked már hiába magyarázok. Megtehette volna, hogy megvonja a bizalmát tőlem, nem bíz rám családot, nem bíz rám barátokat, nem bíz rám az emberek lelkét. És mégis megteszi. Mégis meg kell újra és újra harcolnom minden egyes helyeken az ő feladatainak, az ő küldetésének a dolgait. És azt hiszem, talán nem egyedül vagyok ebben így. Ha kicsit átgondoljuk, akkor mindannyiunk életében biztos, hogy van olyan sok-sok történet, ami eléggé rászolgált volna arra, hogy Isten megvonja tőlünk a bizalmát, de nem teszi. Újra és újra megkínál. És biztos vagyok benne, hogy ez a gyülekezet is nagyon sokszor tett már olyat, hogy rászolgált volna arra, hogy Isten megvonja tőle a bizalmát. És azt mondja, hogy fejezzük be. Ez egy nagy templom. Hagyjuk abba. Ne szenvedjünk. Mint hogy a matek tanár, vagy a fizika tanár mondja a diákjának néhány dolgozat után, hogy tanulni, tanulni, tanulni. fél évkor tanulni, fél év és év végén, ami nem megy, ne erőltessük. Megtehetné az Isten, hogy azt mondja, hogy keresek mást, és nem teszi. Azt mondja, hogy téged akarlak. Azért vagy itt. Nem is tudod, hogy miért vagy itt. Talán elképzeléseid vannak, talán megvannak a céljaid az életben. Talán egy barátod hívott, talán egy ismerősöd, talán egy rokonod. Talán betegség hozott, talán gyász. Talán öröm hozott, hogy hálát adj, talán keserűség, fájdalom és kérdések, de a végső pont, az ok, amiért itt vagy, az nem ez, hanem az, hogy az Isten bízik benned, és feladatot akar neked adni ebben az életben. Ez az advent. Harmadik vasárnapján járunk az adventnek, ez a hagyomány szerint azt jelenti, hogy Jézus Krisztus ott lesz, megérkezik hozzánk halálunk pillanatában. Amikor az egész életed lezárul, amikor a küldetésnek vége van, akkor ott leszel annál, aki adta ezt a küldetést, és beszélgettek. Lehet, hogy mennyi dicsőségben és fehér ruhában, éneklő angyalok kara között, lehet, hogy egy kávé mellett, egy kávézó asztalnál. Kinek hogy. De ott lesz, és elbeszélget veled, és akkor biztosan fogod tudni, és biztosan fogod látni, hogy mennyire bízott benned az Isten. És mennyi mindent adott neked az Isten. Én sokszor, nagyon sokszor elérzékenyülök, amikor arra gondolok, hogy mennyire megáldott engem az Isten. És amikor tegnap a református iskola esten voltam, 4 órát ültünk végig, ki vannak ülve azok a székek, elég kényelmetlen volt már ugye az utolsó pillanatokban, percekben, de nem ez volt az első gondolatom, hanem amikor láttam a gyerekeket, egy tényleg áldásos iskola, tényleg áldott gyermekeit, akkor arra gondoltam, hogy Uram, hát itt az értelme, értelmet nyert minden. Ott van bennük. Amikor a vallásos énekeket énekelték, amikor a vidám dalokat énekelték, amikor bennük volt az élet öröm, ott volt a közösség, akkor azt mondtam, hogy igen, értelmet nyert sok-sok pedagógus álmatlan éjszakája, sok-sok szülő kemény munka utáni gyerekkel való versmagolása és történet és tánclépések és koreográfiának átismétlése. Értelmet nyert sok-sok próba, amit elszenvedtünk itt is, mi is mindahányan, és a gyerekek, és a pedagógusok, és a szülők, és a vezetőség. Itt van, értelmet nyert. Hát ez áldás volt. Áldás. És itt van ez a jövő év, ami reménységeink szerint, most először a reménységet kaptuk áldásképpen, aztán most kapjuk majd a valóságosan kézzelfogható áldást. Nem olyan egyszerű ez ám, ha azt gondoljuk, hogy egyszerű. Hát ehhez kellett egy ember, aki ismeri a gyülekezetünk helyzetét. És kellett egy választás, amikor ez az ember, ezek az emberek ott vannak, azon a helyen, ahol dönteni kell. De nem egyedül vannak, több száz képviselővel együtt. Kellett megértő baráti közösség, aki azt mondja, hogy elhiszem, neked elhiszem, amit mondasz. És kellett egy parlamenti összetétel, amit egyáltalán nem érdekel a mi helyzetünk, én úgy gondolom. Legalábbis a 80%-át, nagyobb részét nem érdekel, hiszen nagyon sok olyan, és én ezt komolyan mondom, hely van, ahol biztos, hogy jó helyen lenne még az az anyagi támogatás, amit mi kaptunk. Árva gyermekek, hajléktalanok. Nagyon sok helyen jó lenne még az, amit mi kaptunk, de mi kaptuk, hát az Isten így gondolkozott. És azt mondta, hogy igen, ti kapjátok, áldást kaptok, bízzatok. Bízzál az Úrban is tégy jót. Ez a bizalom és a jó tett, ez a kettő együtt működik. Úgy is mondják, hogy hit. Hit és bizalom. Bízni kell és elindulni. Hogyha nincs bizalom, akkor nem működik a tett. Ha nincs tett, hiába van a bizalom, és hiába van a hit. Mind a kettő kell. Hogyha hiszel az Istenben, de nem teszel érte semmit, akkor nincs értelme a hitednek. Ha teszel jót, ha nem hiszel az Istenben, nincs értelme az életednek. Mert Isten országát csak hittel lehet építeni. Sok jó ember sok jót tesz, én ezt elismerem, és örülök is neki. Isten különösen kegyelmes. Míg a hitetlen emberekkel is munkálja a jót körülöttünk, hogy azért annyira rossz ne legyen ez az élet. De az Isten országát építeni, az Isten országát építeni csak keresztény ember tudja. Köszönjük meg neki, hogy mi azok lehetünk, hogy ismerhetjük őt, aki idejött közénk karácsonykor, 2000 évvel ezelőtt, semmi különösebb oka nem volt rá egyébként. Miért? Mi köze lehetne egy Istennek, egy porszemnyi emberhez? Mi közön van egy hangyához? Vagy mi közön van bármihez? De megtette. Egyetlen egy oknál fogva, mert szeretett. És mivel szeretett, tett. Cselekedeteinkben megnyilvánulhat a hit. Péter, amikor kilépett a hajóból, akkor hitt. Hittel lépett ki a hajóból, és járt a vizen. És aztán történtek dolgok. Elkezdett a hullámokra nézni, és elkezdett süllyedni. A süllyedés azt jelenti, hogy elkezdett az élete eltűnni. Azt jelenti, hogy valahogy megrendült az egzisztenciája. Azt jelenti, hogy bizonytalanná vált a léte. Hogy egy kicsit elgondolkoztató mélységekbe menjünk. A Zsoltáros azt írja, hogy akkor az országban lakhatsz. Akkor lakhatsz az országban. Az országban lakni, biztonságban élni, ezt is mondja, és biztonságban élni, hát az egy fontos dolog. Azt szeretnénk mindannyian, az országban lakni, és biztonságban élni. Ez a vizen járásunk. Vizen járunk, vagyis országban lakunk, és biztonságban élünk, hogyha tudjuk azt, hogy hány betörés van, és hány erőszakos cselekmény Magyarországon egy nap, akkor tudjuk, hogy ez nem is annyira könnyű dolog. Mekkora szerencse, hogy biztonságban élünk, hogy az országban lakhatunk. Ha tudjuk a politikai konstellációkat, akkor az is egy óriási dolog, hogy az országban lakhatunk. A mi országunkban, amit Isten nekünk adott. Hányan gondolják úgy, hogy nem akarnak ebben az országban lakni? Hányan vannak kint Angliában, Amerikában, Írországban, külföldön? Hát úgy gondolják, hogy nem jó ebben az országban lakni. Miért gondolták vajon így? Megsüllyedt az egzisztenciájuk, megsüllyedt az életük, mint Péter. És Péternek miért? Azért, mert a hullámokra nézett. Elkezdte nézni, hogy ez is nagy, az is nagy, ez is sötét, az is sötét. És ráadásul bizonytalan a víz is, nagy a szél is, elkezdett félni. Elkezdett nem hinni, nem Jézusra nézni. És eltűntek a cselekedetei. Értjük? Abban a pillanatban, ami addig tökéletesen és jól működött még a vizen is, abban a pillanatban, ahogy eltűnt a hit, ha eltűnt a bizalom, eltűnt a csoda, mert összefügg a kettő. Hogyha nem bízunk az Úrban, akkor nem tudunk úgy igazán jót tenni. Ha bízunk az Úrban, akkor viszont kötelességünk tenni a dolgunkat. És a vége, amikor megrendül Péter, és amikor megrendül a Zsoltáros, akkor vajon kiadja neki újra vissza a hitet és a bizalmat? Az Isten. Amikor Péter már ott tart, hogy nem tudja a jót tenni, vagyis akár nem tud életében élni, akkor Jézus oda megy hozzá, és megmenti, felemeli, visszahelyezi az életébe. A zsoltáros is talán pontosan jól látta ezt a dolgot. Amikor a kérdések és a kétségek között megkapja a kijelentést, bízzál az Úrban, és tégy jót. Lehet, hogy az a zsoltáros talán Dávid volt. Már megelégelte azt, hogy folyamatosan csak teszi a jót, és nem történik semmi. Lehet, hogy megelégelte azt, hogy mi épít, barátkozik, megbocsát. Próbál örömet szerezni, nem érdekel senkit. Próbál vigasztalni, nem sikerül. És kérdezi az Istent, és ezért íródott a 37. zsoltár, mert az Isten válaszol. És azt mondja, hogy te csak bízzál, és tedd a jót. Olyan jó lett volna, de hát talán pont ezért volt így, hogy az életemnek oly sok pillanatában, amikor megrendültem, akkor nagyon hamar jött volna ez az ige. Amikor kérdéseim voltak hosszú hónapokon keresztül, akkor nagyon hamar mondta volna Isten ezt, beírta volna a szívembe, hogy te csak bízzál, te csak higgyél, és tedd a jót. Talán neked is ezt üzeni most. Talán megrendült az életed, talán kérdéseid és kétségeid vannak, és talán eleged van már abból, hogy csak teszed a jót, és úgy tűnik, hogy nem változik semmi, de élsz, és ez a feladatod, és ebben megállhatsz biztosan. Mert akkor az országban lakhatsz. Ez az ország, ez itt van most, ez az élet is, hiszen része az örökké valóságnak. Ezzel készülünk fel rá. De van egy ország, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg sem sejt. Van egy olyan ország, amit már nem mi határozunk meg, hogy milyen. Van egy olyan ország, amit nem rombolnak le. Van egy olyan ország, ahol a jó győzedelmeskedik, ahol az erőfeszítéseink elnyerik méltó jutalmukat. Van egy olyan ország, ahol csak a szeretet van, és semmi más. Ez az ország a miénk. Bizonyos fényét, bizonyos részleteit láthatjuk itt is, azért, hogy ne tántorodjunk el. És ez az ország akkor fog igazán elközeledni, amikor Krisztus visszajön. Következő adventi vasárnap hagyomány szerint Krisztus második eljövetelére mutat, mert igazából ez a lényeg. Azért építjük fel templomainkat, azért építjük fel gyülekezeti házainkat, azért szervezzük alkalmainkat, azért vannak iskoláink, azért vannak önök itt, azért vagytok itt. Mert ez az ország, mert Jézus Krisztus vissza fog jönni. Készüljünk hát hittel, bizalommal, és közben tegyük a jót. Tegyük, amit Isten ránk mért, amit Isten feladatul kiszabott ránk, néha áldások között és örömök között, néha nehézségek között és bajok között, de tegyük, mert így kell. Mert Isten ezt üzeni, és mert ő is ugyanezt tette, amikor itt volt közöttünk. Ámen. Válaszoljunk Istenünk megszólító szavára a 220. dicséretünknek a 7. versével. 220. dicséretünk 7. verse. Így kezdődik, higgyünk mindörökké egyedül csak ő benne.
Higgyünk mindörökké, egyedül csak ő benne. Őrizkedjünk bűntől, ne távozzunk őtől. Áldott az ő neve, örökké mennyekben, ki már megkegyelmezett.
Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, Urunk, köszönjük, hogy megmutatod gondolataink, érzéseink, lelkeink hiányosságait. Bocsásd meg, hogy sokszor rosszul látjuk a dolgokat. Bocsásd meg, hogyha sokszor kételkedünk. Bocsásd meg, hogyha elegünk van. Kérünk, bocsásd meg akkor is, hogyha néha úgy érezzük, hogy nem akarunk bocsánatot kérni, hiszen méltánytalanul bánt velünk az élet. Hogyha úgy gondoljuk, hogy igazságtalan vagy, ha úgy gondoljuk, hogy nem érdemeltük a fájdalmat, a kint, a szenvedést, amit adtál, és nem akarunk bocsánatot kérni, segíts hitetlenségünkön. Köszönjük áldásaidat, hálát adunk mindenért, tényleg mindenért. Hálát adunk a rosszért, hálát adunk a jóért, hálát adunk a történésekért, hálát adunk az emberekért, akik mellettünk vannak, akkor is, hogyha örömteli ez a dolog, hogy ők mellettünk vannak, akkor is, hogyha inkább azt szeretnénk, hogyha nem lennének, te mégis hálát adunk, mert ezzel is terved van. Kérünk, ebben az adventben csendesítsd el a lelkeinket, hogy tudjuk megtalálni a veled való kapcsolatot, és abban tudjunk megtalálni téged, és a válaszaidat, és az útmutatásaidat az életünk útjaira. Mindenható Istenünk, vigasztald a gyászolókat, gyógyítsd a betegeket, vezesd a mi gyülekezetünket is a te útjaidon. Jézus Krisztusért. Amen. Csendesedjünk el is magunkban, mindannyian egy imádsággal forduljunk Istenhez csendességünkben. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod imádságainkat. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy mi akarjuk, hanem úgy, ahogy te. És ahogy mondtad, így imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva.